11. fejezet. A bécsi vásár. Híres nagy országos vásárok voltak egykor Bécs városában. Az egyik gyertyaszentelőkor, a másik Jakab napkor. Előtte utána 2 hétig tartott a szabadság. E határidő alatt minden árucikket vámmentesen lehetett Bécsbe vinni, és minden idegen kalmárnak védelem és szabad adásvevés volt biztosítva a város határában. Ahol most a múzeumok, városházak, parlamentpaloták emelkednek, a pályaházak a palotasorok helyén utcaszámra rendezett vásáros fabódék voltak felütve, melyekben mindazok az áruk kelmék voltak közszemlére kirakva, melyeket Nürnbergtől Szmirnáig a közönség megadóztatására kifundált a kézművesek leleményessége. Még akkor gyárak nem voltak, mindent a kézi munka állított elé, s a távol vidékek terményét társzekéren, teveháton vagy fullajtáros lóvon tatta tölgyfahajókon szállították a fővárosba. 4 hétig tökéletes szabadság volt Bécs városában. Nem is a magisztrátus, még kevésbé a policáj tartotta fenn a rendet, s osztotta az igazságot, hanem egy ezen időtartamra kinevezett vásári bíróság a maga szoltészaival és fogdmegeivel. Ezek igazítottak minden adásvevési viszálkodásban. A vásári bíróságnak még a középkori törvénytevési eszközei voltak, bot és kaloda a tolvajok számára, pellengér a rossz mértékkel mérőknek. A bejszkáce a veszekedő kofák megzabolázására. Aki pedig hamis pénzt hozott forgalomba a vásáron, s kisült, hogy ezt ő maga fabrikálta, annak az volt a büntetése, hogy egy fényes plédarabot megtüzesítettek, s azt olyan közel tartották a szeméhez, hogy megvakult bele. Sokáig szüneteltek a bécsi országos vásárok az első török megszállás óta. A sok háborús világok, kuruc hadjáratok elriasztották az idegen kalmárokat a bécsvárosi búcsú látogatásától, a nagy ostrom alatt maga a város is sokat szenvedett, a népségnek nem volt kedve a költekezéshez. Odát Magyarországon is ínséges világ volt, meggyengültek a főurak, nem jártak fel drága kamukát, karasszi apostót vásárolni, skófiummal kivarrott brokátot, aranycsipkét keresni az asszonyaik számára. Nem kellett nekik a nyuszt, a farkas és rókaprém volt a divat, abból pedig több volt a kívánatosnál. Aztán eladni valójuk sem igen volt a szegény szittyáknak. A marha állomány megcsökkent, gabona alig termett, és a bor piaca Lengyelország volt, a hajó tulajdonosoknak pedig törvényül volt téve, hogy aki magyar bort szállít fel Bécsbe, ugyanannyi osztrák bort is tartozik a hajójára fölvenni. Amint azonban a békességes idők ismét helyreálltak, ismét ki lett hirdetve hajdani privilégium. Országos vásárt publikáltak Bécsbe. A polgármester, Mux uram, nagyra volt vele, hogy ez a dicső felújítása a múlt intézményeinek az ő ötlete volt. Azonban, akik be voltak avatva az államgépezet titkaiba, azok jól tudták, hogy ezt az indítványt Vammána sütötte nyílbe. Bár a Vammána nem csupán az Aszfaleia törvényei idevágó paragrafusának köszönheti rang szerinti kitüntetését, ő azt a maga etikája szerint mindenképpen megérdemelte. Ő volt a mozdító szelleme a bécsi társas életnek, fenn az udvari körökben, szintúgy, mint a polgárok középosztályában, s a nép legalsóbb rétegeibe. Ő honosította meg a divatot, játékokat a főúri társaságukban, melyeket a világ minden nemzeténél tanulmányozott, A triktraktól elkezdve a tarokkig. Ő hozta be a vonós négyeseket a zenevilágban. Ő honosította meg az orgona virágot a téli kertekben, mely még akkor csodálatra méltó ritkaság volt, s porcelán vedrekben műveltetett. Ő adta az eszmét a karusszelekhez, a jelmezbálokhoz, sőt, alapos a föltevés, hogy magát az Aszfaleia titkos szövetségét is ő koholta ki. Csak hogy oly finomul tudta vinni a dolgát, hogy az ő neve sehol sem fordult elő, a saját személye nem merült a fölszínre, minden ötletére tudott találni arra való embert, aki azt adoptálta, s az annál inkább le lett kötelezve iránta. A bécsi vásároknak az újból fölelevenítése is az ő ötlete volt. Mindenféle ócska krónikákból, verseményekből kifundálta egy ilyen világra szóló búcsúnak a programját, és ezt azután bekebelezi az irányadó köröknél. Néhány vaskalapos politikus ellenezte a dolgot abból a szempontból, hogy egy ilyen sokadalom mindenféle veszedelmes gyülevésznek fog alkalmat adni a metropolisz megrohanására, de ezeket elhallgattaták. Az országos vásár két első hete az üzleteké volt. A harmadik hét múlhatatlanul lefoglaltatott a pörlekedések és bírságolások és mindenféle divatos büntetési nemek által. A negyedik hét volt azután a dénom-dánom ideje. Ekkor jöttek a népünnepélyek és mulatságok. Azok között első helyen állt a parasztlóverseny, ahogy azt bécsi műszóval nevezték, Charlachrennen. A kiáltó trombitaszó mellett hirdeték ki a vásártéren, hogy akik bíznak az inaikban, hogy a lóról le nem maradnak, összejöhetnek a renveg gyepén, s futhatnak a nemes város által kitűzött elsőrendű pályadíjért, melyet képvisel egy egész végskarlát posztó. A lovak futtatása után pedig következett a hübsleriné, Bécs városának valamennyi piros harisnyás leánya, aki a város által szabadalmazott Frauenhäuser lakója volt, futhatott a gyepen térdig feltűzött ruhában. A legelső, aki a célhoz ért, kapott egy vég barsentet. A vásári látványosságok, a komédiás bódék, kötélen táncolók, állatmutogatók, paprikajancsik, összes tiszteletre méltó céhe fölött, ezúttal egy uram bocsán, magyar ember nyert el a népszerűség pálmáját, a kutyás ember. Enyhítő körülményül legyen beszámítva, hogy olyan specialitásban tüntette ki az ügyességét, amit egy komédiás sem csinál utána. Változatos repertoárja volt, nem csak a komondorai tudta táncolásra, ugatásra noszogatni, hanem amellett csodálatra méltó virtusokat is produkált. Az egyik volt a szilajló kifogása a vadménesből. Egy egész rideg ménest hajtottak fel a magyar alföldről a bécsi országos vásárra. Ezekkel együtt jött fel a kutyás ember is kísérőnek. Ha valaki tudott volna vele szépen magyarul beszélni, és itt a súlya szépen szóban rejlik, mert minden alpári megszólításra az alföldi csikós még a pipát se veszi ki a szájából, hát annak majd elmondta volna, hogy nem jött ő ide komédiát csinálni a németek közé, hanem a gazdája küldte fel a vadménessel a hortobágyról, mint számadó csikóst két bojtárjával, meg három komondorával. Ez a három ember és három ebb tart rendben 200 paripát, amely soha istállót nem látott, mely a pusztán a szélfogó cserény mellett nőtt fel. Már magában az is érdekes látvány a városi népnek, hogyan tud két szál csikós egy egész sereg szilajlovat összeterelni. Hát még aztán, mikor a harmadik előjön a pányvával, és a vásárló uraság által kiszemelt paripát kifogja egymaga a futó ménes közül. Az ilyen erőmutatványért szoktak a csikósnak borravalót adni. Azután a komondorait vették bámulóra. Azok is egészen más formájú állatok, mint más rendes kutya. Akkorák, mint egy borjú, szép hosszú, fehér szőrük, mint a jeges medvének, szelíd okos pofájuk. Nem bántanak senkit, ha őket nem bántják. Elfeküsznek szépen a homokban, s úgy tesznek, mintha aludnának. Nem ugatnak minden helyes ok nélkül, nem rohannak úszítás nélkül. Csak akkor ugranak fel, ha a gazdájuk parancsolja, s ugatnak a szavára, megkerítik az elszaladt ménest. Tudják jól, hogy csak a kolomb viselő vezérményt kell megfordítani, az egész csapat azt követi. Ezért a produkcióért is kapott borravalót a csikós. Ekkor aztán kedve támadt ezt a helyzetet értékesíteni. Nagyon jó kereset ez. Mutogatta magát a kutyáival a vásárpiacon, csak úgy omlott a sok poltúra a mozsárforma csikós süvegébe. Jó nép ez a bécsi nép. Egyszer aztán azt kérdezte tőle valami magyar deák, volt az sok Bécsben. Hát aztán bácsi nem fél ott kinn a pusztán a bolynyikoktól. Erre azt felelte, hogy helytálló egymaga három bolynyiknak is csak egyszer a suhogója a kezében legyen. Meg is mutatta, hogy mit tud. A hosszú olmos végű botját középen markolta, felbíztatott kettőt-hármat a bámuló legények közül, hogy megpróbálják őt megütni bottal. Nem fog senkit visszaütni. Nem sikerült a csikóst megvágni. Ebből megint új produkció támadt. Utoljára kihirdették, hogy 100 forint jutalmat kap az a legény, aki botvívásban akár egyedül, akár másod vagy harmad magával a kutyás embert meg tudja ütni. Nagy sokaság csődült össze ennek a megbámulására, és a kutyás ember legyőzetlen maradt. Ez is sok pénzt hajtott. Megbecsülik Bécsben, aki valamit tud. Csak ne szégyelje a magyar, ha pénzt adnak neki, de mikor úgy szégyelli. A negyedik vásárhetet megnyitó úrnapján volt a nagy lófuttatás a Szent Marxi versenytéren. A magas udvari körökben is nagy előkészületek folytak erre az ünnepségre. A főurak részvétele nélkül bécsi népünnep már nem is történhetik meg. Ezúttal azonban valami rendkívüli dolog volt készülőben. Ejmit, mondá Vammán a báró, a felvonulás parádia fölött tanakodó hölgyeknek és uraknak. Eddig a népünnepélyeken tulajdonképpen mi voltunk a főszereplők, akik a népet mulattattuk. A mi fényes karusszeljaink, livrés, fehér parókás kocsisaink, balein és hölgyeink feltornyozott frizuráikkal képezték a hüchte hetzet. Hát, ha egyszer mi magunk vennünk ki a részünket a gaudéból, s mi mulatnánk a felséges nép rovására. Ez a szikra mindenütt tüzet fogott egyszerre. Nép jelmezbe öltözve látogatni meg a bécsi vásárt. Micsoda lyux! Lodojszka hercegnő azonnal magáévá tette az indítványt. Ő vállalkozott az egész terv rendezésére. Ez egy hétre való mozgalmas életet idézett elő a magasabb szférákban. Meg kellett osztozni a szerepeken, ki minő jelmezre vállalkozik. Az a kérdés, hogy kinek mi illik inkább az arcához, a termetéhez. Ez beható tanácskozás tárgya lehetett. Mert ennek a kipuhatolása véget szükségképpen meg kellett mindenkinek ismertetnie a maga Isten adta arcát és alakját. Hölgyeknek felbontatni a divatos frizuráikat, hajakból kifésültetni a fehérítő púdert, és azután nemzeti jellegű hajfonatokká és tekercsekké idomítatni. Hamis zománcot, szépség flastromot eltávolítani az arcokról, hogy megítélhető legyen, melyikhez fog illeni a tiroli, melyikhez a szavojár kosztüm. Akadt cigánylánynak való is. Azután a férfiakat osztályozták, ki legyen mazúr, ki olá, ki talján. Lodojszka a grófnő egy csodaszép népviseletet szemelt ki magának. Valamikor Nógrád vármegyében viselték azt a palócmenyecskék. Dajkája volt palócnő, annál ismerte meg ezt a gyönyörű öltözetet. De hát ehhez a kísérőtársnak is hasonló nemzetiségűnek kell lenni. Ahhoz is van megfelelő kosztüm. Egy hajdú. Az ám a nyalka viselet. Senkinek sem fog az olyan jól illeni, mint Giorgionak. Szívesen vállalkozott rá. Csak hogy annak, aki a magyar ruhát felveszi, magyar szájának is kell ám lenni, mondá Lodojska hercegnő. Giorgio nagyot bámult. Milyen az a magyar száj, amelyik ki tudja mondani a magyar szót? Hát a magyarok nem latinul beszélnek. De a nép között van egy saját idiómájuk is, amelyen megértik egymást, és az nagyon nehéz. Ahogy a régi hebreusok a szibolét kimondásáról ismerték meg az idegent, úgy a pusztán lakó magyarok is egy akcentusról, egy betűnek a lágyabb vagy keményebb ejtéséről egyszerre megismerik, hogy ez tót, ez német, ez rác, és kicsúfolják érte. Hát például, mikor a magyar atlétát fogjuk meglátogatni kinn a vásáron, annál az a szokás, hogy a bot viadal közepettő folyvás csak védelemben tartja magát, de ha valaki a nézők közül fölkiált rá, magyar üst, akkor nem üti ugyan főbe az ellenfelét, de egyszerre úgy kiperdíti annak a kezéből a botot, hogy az kalimpával repül a levegőbe. No hát, ki tudja az urak közül kimondani ezt a szót, magyar üst. A legelső felszólított Márkézedi San Carlo volt. Az rögtön deprekált, hogy ő nem képes a nyelvét ennyire dresszírozni. A többi vállalkozók pedig sorban belebuktak. Ezt a szót magyar is nehéz kimondani. Az egyik matyárnak ejti, a másik mogyort mondott, a harmadik magyárt facsart ki belőle. Az üsdöt pedig a világért sem tudták eltalálni. Lodojszka aztán mutatta nekik szájával, nyelvével. Ma gömbölyre nyitott szájjal, mély hangon, rövid tompa a hangzóval. Azután gyar. A nyelvet nem a felső, hanem az alsó fogsorhoz nyomva, így. Azután e szót, üsd, összehúzott szájjal, mély hangon, mintha fújnánk valamit. Az es hangzóit nem a rendes súgó hangot adja. A nyelvnek rezegni kell a kimondásra, hogy zséhez közelítsen. És végül a D hangzót lágyan ejteni, mert ha keményen hangzik, azt jelenti, hogy részkondér. Ekkor aztán Giorgio vállalkozott a veszedelmes szóval, és ő szépen ki tudta mondani, magyar üst. De honnan szerzett ennyi ismeretet az orientális nyelvek tudományából, a hercegnő kérdezi, Márkézedi San Carlo nevetve. A grammatika vívából. Atyám kastélya Lembergben mindig tele volt magyar urakkal. Egy szép délceg dalia tanított meg erre lánykoromban. Azt hiszem, szerelmes is voltam belé. Azt hiszem, meg is sirattam, mikor halálhírét hozták. A nevét elfelejtettem már, hanem egy szép dal tanultam tőle, azt még most is tudom. Az a kezébe vett a hercegnő a gitárját, slant pengetés mellett eléneklé szép csengő acélhangon, a röpű fecském dalát teljes szövegével. Mindenki tapsolt rá, csak Giorgio felejtette el a tapsot, azt hitte, hogy álmodik. És amíg a végstrófa azt mondja, azon volnék, hogy nevének nagy ünnepet szentelnének, elhomályosítá a szemét egy nagy könycse. A te bölcsődalod volt ez. A te apád, a fejedelem szerzette ezt a dalt, az ő tábori karmestere készíté hozzá a dallamok legcsodálatosabbikát. A te anyád, a fejedelemnők legszerencsétlenebbike dalolta ezt, mikor a te bölcsődet ringatta, amikor még Gyuricámnak, kedveskémnek hittak. Hogy jutott utána egyszerre az a gondolat eszébe, hová lett a gyűrűd azzal a címerrel?